Szeretettel köszöntelek benneteket ismét. Elfelejtettem mondani, pedig háromszor is szerettem volna szentmise elején is, és közben is, hogy a mai napon egyházunk Szent Skolasztika szűzre emlékezik. Talán tudjátok, vagy ha nem, akkor most ezt mondom, hogy ő Szent Benedeknek volt a testvére. És gondoljátok, hogy egy családból két szent. Azért az szép dolog, és jó példa, és lehet így is. Csak ennyit szerettem volna mondani. Befelé jövet, kaptatok kis cetlit, ugye? Néhány kérdés van ráírva, legalábbis én úgy tudom. Ezen kérdések alapján mire gondoltok, miről lesz szó most? Ki tudja? Igen. Helyes. Az evangelizációról, mégpedig ennek egy egészen sajátos területéről, ami egyházmegyénknek ebben az évben feladata is, ez a reménynek a hirdetése, remény evangéliumának a hirdetéséről. Ugye amikor elkezdtük a katekézisünket, akkor arról volt szó, hogy a katekézisnek alapvetően az a célja, hogy fejlődjünk. Az ismeretben, a bölcsességben, kapcsolatban, Jézus Krisztus személyével, az ő tanításával kapcsolatban, növekedjünk az egyházban. Aztán az is cél és feladatként tűztük ki, hogy elevenebben éljük meg az egyházhoz való tartozásunkat, az egyházzal való közösségünket, és természetesen ebből következik az is, hogy vállaljunk részt egyre jobban, egyre tudatosabban, az egyház küldetéséből. Hiszen az egyháznak a tagjai vagyunk, eleven tagjai vagyunk. És ti, kedves fiatalok, ebben az egyház közösségben nagyon sajátos, semmi mással nem helyettesíthető, nem csak feladatot töltötök be, hanem jelenítetek meg egy magatartást, egy gondolkodást, egy életstílust, amire nagyon nagy szüksége van az egyháznak és az egyházmegyének is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az egyháznak a feladatában részesedünk mindannyian, akkor nyilvánvalóan alapvetően az egyházmegyére gondolunk, az egyházmegye feladatára, és ebben az évben, mint ahogy említettem, az egyházmegyénk az új evangelizálásnak, az evangélium új módon való hirdetésének egy nagyon sajátos területét szeretné megvalósítani, ez pedig a remény evangéliumának a hirdetését. Nagyon nagy szükség van a reményre. Nagyon nagy szükség van a reményre mindannyiunknak, hívőknek, de nagyon nagy szüksége van mindenkinek, aki nem hisz, vagy most még nem hisz. Tehát feladatunk az, hogy álljunk készen a reményt hirdetni. Erről szeretnék néhány gondolatot fölvillantani, megosztani veletek. És amikor arról beszélünk, hogy új evangelizáció, remény evangéliumának a hirdetése, akkor én úgy szeretném ezt a feladatot bemutatni, hogy nem valami rendkívüli dologról van szó. Főleg nem valami novumról, amit most az egyház azért tesz, mert sok módszert kipróbált, nem sikerült, vagy nem volt hatékony, és most akkor kipróbálja ezt is, hát ha sikerül. Tehát nem valami rendkívüli dologról van szó, és főleg nem valami kényszeredett cselekedetről, valami kötelezően előírt feladatról, hanem arról van szó, ami az egyház legbensőbb lényege, az örömhírnek a megélése, az örömnek a továbbadása. Tehát nem rendkívüli dologról van szó, hanem arról az alaptapasztalatról, hogy a remény az éltet. Akinek reménye van, annak van jövője. Akinek reménye van, van távlata. Akinek reménye van, biztos kapaszkodója, biztos pontja, biztos horgony az életében, mint hogy a reményt az ősegyházban horgonnyal is szokták szimbolizálni. Egyszerűen azért, mert ugye a horgonynak az a szerepe, hogy valami fix pontra kivetjük, a partra, mi még esetleg hánykódunk, mi még esetleg a hullámok között vagyunk, de a fix pont az már ott van, én már ott vagyok, a túlparton. Tehát Akinek reménye van, annak biztos pontja van az életben. Mégpedig ez az élet nem pusztán egy hosszú emberi élettel mérhető. Ugye Zsoltáros mondja, hogy életünk milyen hosszú a Földön. 60-70 év, jó erőben talán 80. De nem elégszünk a 80-nal sem, és a többivel sem. És a mi reményünk nem pusztán a hosszú élet, nem pusztán az életnek valamiféle minősége, hanem az az élet, amit az Istentől kapunk. Ezt megtapasztalni, ezt élni, ezt valahogy birtokolni ebben, lubickolni ebben, benne lenni. Ez pedig nem más, mint az üdvösség. És amikor a remény hirdetéséről beszélünk, egyrészt azt mondjuk, hogy a remény az az életet jelenti, másrésztről ennek a hiányáról is kell beszélnünk. Ha valakinek nincs reménye, akkor annak nincs jövője, nincs távlata. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amikor szinte minden esély, minden lehetőség veszni látszott. Volt ilyen? Legalább egyszer, néha. Nagyon nehéz. Miért? Mert abszolút eltűnik az értelem, eltűnik a cél. Miért küzdjek? Hát nincs értelme. Hát a semmiért. Ha nem látok magam előtt semmit, miért küzdjek? Miért tegyek bármit is? Miért keljek föl reggel? Például. Bár erre még sok indokot lehetne felsorolni, hogy miért igen, vagy miért ne. Tehát nem rendkívüli dologról akarok beszélni a remény hirdetése okán, hanem arról, ami legbensőbb lényegünkben van, érint bennünket, és a remény hirdetéséről a tekintetben sem rendkívüli dologról akarok beszélni, hogy a remény hirdetése nem más, mint a jó hír, az örömhírnek a hirdetése, ez pedig nem más, mint az evangélium, a jó hír. És ennek a tartalma Jézus emberré lett, Jézus tanítása igaz, Jézus meghal, de föltámadt, és bennünket is erre az életre hív. És akkor persze jön az első kérdés, hogy milyen jó híred van? Milyen evangéliumod van? Milyen jó híred van az életről? Amikor egymásról beszélgettek, jövőt tervezitek, akkor ez jó hír. Milyen jó híred van a jövőről? És ez a hír a jövőről, ez mennyire biztos? Ez egy nagyon nagy kérdés. Mi az a bizonyosság a jövőre vonatkozóan, ami benned él? Amikor tervezed, álmodozol a jövőről, amikor szeretnéd a célokat megjelölni, akkor mi a jó híred? Mivel erősítitek egymást, amikor beszélgettek a jövőre vonatkozóan? Illetve hát az következik ebből alapvető kérdésként, hogy mit hordozol magadban jó hírként, ami látszik rajtad, ami rögtön megérint másokat. A reményteli ember az reményt sugároz. Aki elveszíti a reményét, vagy nem nyerte meg, nagyon könnyen a reménytelenséget. És ez kiül arcon, gesztuson, terveken, reagáláson. Mert legbelül érint bennünket a remény. És ezért is gondoltuk, hogy itt az Egyházmegyében erről beszéljünk, és ezt próbáljuk jelenvalóvá tenni, mert azt látjuk, hogy nagyon sok reményvesztett ember van. Akár fiatal is. Ennek millió oka lehet. Anyagi, kapcsolati, szegénység, tervek hiánya, millió-millió oka lehet. És millió oka lehet annak, hogy reménykedjünk. De ez a millió ok mindig egyre irányul, ez Jézus Krisztus. Szeretnék felolvasni egy rövid részt Péter apostol első leveléből, ami nagyon szépen beszél a reménynek a jelentőségéről. Ezt olvassuk az első fejezetben. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell. Jézus megjelenésekor méltók lesztek a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Akit noha most nem láttok, mégis szerettek. Bár most nem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, újonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Gyönyörű foglalata, mit értünk reményen? Jézus Krisztus személye, az üdvösség, a jövő, amit már most birtoklunk, ami már most a miénk. Nem majd egyszer, nem majd valamikor, hanem már most. Ennek bizonyosságában élhetünk, hozhatjuk meg a döntéseinket. Nagyon szépen beszél erről a Katolikus Egyház katekizmusának a rövidített változata, úgy nevezzük ezen neve, hogy kompendiuma, rövidített foglalata, gondolom ismerős néhányatok előtt, ha nem, akkor kötelező olvasmány. Júniusban majd egy vizsgát csinálunk belőle. Ugye ennek a kompendiumnak az a lényege, hogy nagyon röviden, szabatosan fogalmazza meg hitünk tanítását. És a 387. kérdés, nagyon egyszerű így szól, mi a remény? És a következőt válaszolja, a remény az az isteni erény, amellyel Istentől kívánjuk és várjuk örök boldogságunkat, bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetjük, és a Szentlélek kegyelme segítségére támaszkodunk, hogy kiérdemeljük az örök boldogságot, és megkapjuk a végső álhatatosság kegyelmét. Na most tudom jól, hogy először hallani egy ilyen tömör definíciót igen nehéz, tehát a 387. kérdést is az arra adott választ érdemes elolvasnotok. Néhány gondolatot ehhez fűzök. Először is azt mondja ez a kompendium, hogy az erény az isteni erény. Az egyház azokra hit, remény, szeretetre mondja, hogy isteni erény, amelyeket Istentől kapunk, ajándékul. Ő önti belénk, és alapvetően nem arra irányul, hogy ezt vagy azt a dolgot jól tegyük, hanem alapvetően az Isten kapcsolatunkra irányul. Ajándék, de persze akkor fedezzük fel, ha akarunk együttműködni vele. Tehát az erény az Isten kapcsolatunknak a lényegét jelenti. Amikor reménykedsz, akkor Istenben bízol. Amikor remény van benned, akkor az Isten életednek a középpontja. És akkor lehet bármi. A horgony biztos helyen van. Nem történhet veled semmi, ami elsodorna, ami elvinne. Tehát isteni erényről van szó, és a lényege az, hogy Istentől kívánjuk és várjuk az örök boldogságot. Nem mástól, nem az ügyességemtől, nem a fölkészültségemtől, nem a körülmények jó vagy rossz alakulásától, hanem magától az Istentől. Azért ez nem kis dolog. És nem is vádolhatnak bennünket azzal, hogy kis tívűek lennénk, hiszen a legnagyobbtól akarjuk. Nem? Hát Istentől nincs. Hát a legnagyobbtól. Nem érdemes kisebbel szóba állni. Nem érdemes vele bármit kezdeni. Ismerős számotokra, ugye, Szent Kristófnak a története. Aki viszi egy sebes folyó egyik partjáról másik partjára az átkelni akarókat. Hatalmas, erős ember, és aztán mindig kérdezgeti, hogy ki vagy, akit viszek éppen, és aztán mindig kiderül, hogy valaki, akit visz, az mindig fél a nálánál nagyobbtól. És aztán jön egy uralkodó, egy király, aztán kiderül, hogy a király is fél valakitől, mondjuk az ördögtől, akkor mindig ledobja őket. És egyszer csak valami nagyon nagy súlyt visz, és akkor ott van, hogy mi ez az óriási súly, biztos ő a leghatalmasabb a világon, és akkor kiderül, hogy ő a gonosz. És akkor már kezd megnyugodni, hát akkor jó, mert ő a leghatalmasabb. És kiderül, hogy a gonosz is fél. Kitől? Krisztustól. És akkor gyorsan ledobja, és utána jön egy kisgyerek, fölveszi, és alig bírja, alig, és ő a Krisztus. Ugye, és akkor innen van a Krisztoforosz, a Krisztus hordozó, mert ő a legnagyobbat akarja vinni. Miért beszélnénk olyannal, aki nem a legnagyobb? Miért kérnénk tőle? Tehát Istentől kívárjuk és várjuk az örök boldogságunkat. Mégpedig azért, mert benne bízunk, mert ő jó. Mert nem csap be, nem játszik velünk, nem szórakozik, nem vonja vissza, nem lepődik meg, hogyha én gyenge vagyok, hanem egyszerűen elfogad, benne bízunk, és az ő ígéreteiben. Bizalmunk nyilván Jézus Krisztusban mutatkozik meg. Nagyon fontos a definíciónak a további része is, hiszen azt mondja, hogy a Szentlélek segítségére hagyatkozunk. Tehát nem pusztán egy egyszeri meghozott döntés a reménykedésünk, ez nagyon fontos, de nem pusztán egy egyszeri, hanem a Szentlélek, aki bennünk él, aki az eleven dinamizmus, a kapcsolat, a szeretett kapcsolat Isten és köztem, olyan eleven, olyan valóságos, hogy személy, a Szentlélek segít bennünket, hogy az egyszer meghozott döntésünk az mindig jó legyen, mindig ebből hozzam meg a következő döntésemet. Micsoda bizonyosság ez? Sokszor megfeledkezünk róla. Minden esélyünk megvan arra, hogy jó döntést hozzunk. Minden esélyed megvan. Ma is megvolt, és holnap is meg lesz. Akár lényeges, alapvető, komoly dolgokban hozol döntést, akár a mindennapi, aprónak mondott cselekedetekben hozol döntést. Minden esélyed megvan. Ez óriási biztonság. Ez óriási lehetőség. És azt reméljük, abban bízunk, hogy nem más, mint az Istennel való teljes életet birtokoljuk. Az örök boldogságot. Már most. És ami nagyon fontos, erről oly sokszor megfeledkezünk, abban is bízunk, hogy megkapjuk a végső álhatatosság kegyelmét. Vagyis, hogy a halálunk, földi életünk befejezésekor is Krisztus mellett döntünk. Nem fogunk kétségbe esni, nem adjuk fel, amit eddig tettünk, vagy ha hibáztunk volna, akkor legalább ott, akkor jó döntést fogok hozni. Szóval óriási biztonság az, amit az egyházunk ad. És ez nem hamis biztonság. Nem ilyen összeterelt nyájnak az akol meleg érzete, hogy jaj, de jó, mi itt ilyen szívünk, lelkünket vigasztaló dolgokról beszélünk, hallgatjuk, ezt mindannyian elhiszük, tehát nekünk nagyon jó. Tehát nem egy önállításról van szó. Ez a legreálisabb valóság. És éppen ezért azt szeretném hangsúlyozni a remény evangéliumával kapcsolatban, hogy nézzük meg, mi a reménységünknek a tartalma. És szándékosan olyan elemeket emelek ki, amelyek nagyon reálisak. A mi reménységünknek a tartalma az, hogy Jézus Krisztus az élet ura. Ő az élet mellett dönt. Ő melletted dönt. Ha elfogadjuk az ő személyét, elfogadjuk az ő tanítását, biztosak lehetünk, hogy az élet mellett döntünk. Millió kísértés van, és millió csapda, millió szépnek tűnő dolog, ahol ma egy ember, fiatal, felnőtt, az élet ellen dönthet. Nagyon sok ilyen van. Ha Krisztusra figyelsz, az ő tanítására, biztos lehetsz abban, hogy az élet mellett fogsz dönteni, mindig. Élettapasztalatunk az, hogy a remény az életre vezet, és a reménytelenség pedig lezárja a jövőt, bezár bennünket. Nincs tovább. Pál apostolnak a figyelmeztetése olyan radikális, de olyan egyértelmű, azt mondja, ne éljetek úgy, mint akiknek nincs reménységük. Hát mindent megkaptunk. Megkaptuk a reménység teljességét. Miért élnénk úgy, mint akinek nincs jövője? És ez óriási lehetőség. Milyen is a mi reményünk? Egyértelműen arra irányítja a figyelmünket, hogy az életnek van célja. Az élet nem cél nélküli. Nem csak általában az emberiség élete, hanem a te életednek van célja. A te életednek van egy abszolút távlati célja, az Isten maga, és van ebből következően sok-sok kisebb, nagyobb távú célja, ami visz előre, lendít, bátorít. Amikor azt kérdezzük, keressük, hogy mi a reménységednek az oka, alapja, akkor tulajdonképpen azt kell kérdezni, hogy mi az életednek a célja. Hol van a horgony? Hol van a biztos pont? Hová akarsz eljutni? És meggyőződésem az, hogy ennek az életnek, amit az Istentől kaptunk, ennek az életnek van egyfajta racionalitása, észszerű, minden, ami benne van, az emberi létünk, az emberi létnek az adottságai, a korlátai, az emberi szívben lévő vágyok, amelyek csak Istenben nyugosznak meg. Ezek abszolút reális dolgok. Mehetsz ettől kisebb dolog után, lehet dönteni ettől kevesebb mellett is, de nem nyugszik meg a szívünk. Annyira sajnálom, hogy ez a világ, amiben vagyunk, ez nagyon gyorsan teremt, kreál, létrehoz, megcsinál sztárokat. Ugye mondják, fölépítik. És ahogy gyorsan megteszi, oly gyorsan meg is feledkezik róla. Én oly szívesen beszélgetnék olyan 20-30 évvel ezelőtt élt, vagy sztárolt emberekkel, most hogyan élnek? Most mi van az életükben? Amikor nincs fény, nincs csillogás, akkor nem veszik körül, vagy nem tudom, hogy körülveszik-e. Nagyon érdekelne. Ugyanis a mi reménységünk az a teljes emberi létet fogja át. Annak minden életkorát, kisgyermekkor, ifjúkor, felnőttkor, időskor, mindenkort megérint. Nincs olyan eleme, ami csak az ifjúkorra lenne érvényes, vagy nem olyan, ami reménységünk, amely csak az emberi élet, mondjuk 50. életévig érvényes, utána már, ott már nincs remény. Vagy hát egészen lejjebb akarja vinni az életkort, ugye mondjuk a médiának a diktátuma. Hogyha valaki 25 éves, akkor bizony elgondolkozhat, hogy van-e még értelme élnie, mert ő már túl van mindenen, ami az életben bekövetkezhet. Hát körülbelül ez sugallja, nem? És akkor utána jön a sok szomorú ember, hogy tulajdonképpen minek is élek, mert már semmi nincs előttem. Szó nincs erről. Tehát a reménységünk az nem egy életkorra, nem a világ által sztárolt időszakra vonatkozik csupán, az emberi élet egészére vonatkozik. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mint ahogy azt is, hogy az emberi életnek, és ez a mi reménységünknek is az alapja, van egyfajta normalitása. Ugye egyfajta norma, ami megfelel az embernek. És van olyan cselekedet, ami nem felel meg ennek az emberi létnek, nem normális. És higgyétek el, hogy nekünk keresztényeknek egyre inkább ez a feladatunk, az emberi lét normalitását őrizzük, hogy normálisan tudjunk élni. És ez a norma nem más, mint a Krisztusban fölismert emberi lét. Ahogyan ő élt, ahogyan ő szeretett, ahogyan ő szolgált, ahogyan ő tudott áldozatot hozni. Számunkra ő a norma. Amikor azt mondjuk, hogy én normálisan, akkor az nem pusztán egy közmegegyezésnek a döntése csupán. Összejövünk 10-20-an, megegyezünk abban, hogy mit tekintünk normálnak, normálisnak, és akkor ezt szerint élünk. Olyan jó, hogy amikor mi az élet normalitásáról beszélünk, akkor nem egymásra mutogatunk. Te figyelj, láttam egy jó fej embert, vele érdemes találkozni, figyeljük meg. Mi nem, persze példaként tekintünk egymásra, de nem őt, másikat, harmadikat tesszük normává, hanem Krisztust. Azért tetszik valakinek az életpéldája, mert Krisztus gesztusai látszanak rajta. Krisztus gesztusait fedezzük fel benne. Tehát az életnek van egy normalitása. És hogyha ezen a normalitáson túllépek, akkor az életet pusztítom. Önmagam ellen fordulok. Tönkreteszem önmagamat. Akár lehet ez túlhajszoltság, akár a félelem, akár szorong, bármi, ami nem ennek a Krisztustól tanult normalitásnak felel meg, az pusztít. És ebben nem lehet szórakozni, nem lehet engedményeket tenni. Mert a rossz is beépül az embernek az életébe, mint ahogy beépül a jó is. Éppen ezért mi a jót akarjuk beépíteni, mi előre visz. És ebből is, illetve az előzőekből is következik, hogy az emberi életnek, mert célja van az Isten, mert van egyfajta racionalitása, célszerűsége, van egyfajta normalitása, van méltósága. Te életed méltóságot hordoz. Nem azért, mert ilyen vagy, olyan vagy. Nem azért, mert ezt vagy azt meg tudod tenni. Nem azért, mert produkálni tudsz. Nem azért, mert mások jó véleménnyel vannak rólad. Hanem azért van méltósága az életednek, mert vagy. Mert az Isten akarta ezt. Az az ember, aki nem becsül önmagában Istennek a döntését. Nem becsülöd önmagadban. Nagyon könnyen le lehet mondani a méltóságról. Minek? Úgysem? Miért? Ugye értelmetlen kérdések ezek, amikor önmagunkkal kapcsolatban tesszük fel. Van az életnek egy méltósága, és ez a méltóság, ez a létben van. Ezért óvjuk a világ számára szinte eszelős módon az emberi létet, a fogantatás első pillanatától, a földi élet utolsó lehelletéig, mert annak méltósága van. És méltósága van a pici gyermeknek, méltósága van a betegséggel küszködő, magatehetetlen idős embernek, vagy az emberi képességeivel nem rendelkező, vagy attól valamiért megfosztott ember. Tehát mindenkinek méltósága van, mert Isten akarta. És ezt a méltóságot nagyon kell tisztelni önmagunkban, minden nap, tudatosan. És ne cseréld föl, semmiért sem. Ugye ez az értéktelen csere, ez az ószövetségi szóhasználat szerint ugye a két tállencs és kompromisszum. Odaadom az első szülöttségi jogomat, semmiért. Egyszer jól lakom, két